Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretettel köszöntünk mindenkit vasárnapi Isten tiszteletünkön, amelynek kezdetén fennállva énekeljük 47. Zsoltárunk első verszakát. A 47. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik: No minden népek, örvendezzetek! Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább Istenünket, tovább énekszóval. Énekeljük a 830. énekünket valamennyi verszakával. A 830. énekünk így kezdődik: Keresd az Istent, népem, keresd új utakon. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. Hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Máté evangéliumának 20. fejezetében, a 20-tól a 28. versekig. Az ige olvasását a gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg. Így szól hozzánk Istenünk igéje Máté evangéliumának 20. fejezetében, a 20-tól a 28. versekben. Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik a jobb kezed, a másik a bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Kiíhatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, kiíhatjuk. Erre ő azt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön a jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Minden kegyelemnek Istene, tegye áldottá szívetekben az elhangzott igét. Gyertek, emeljük föl szívünket Istenhez, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked a te sok jóságodat, és köztük leginkább azt, hogy alkalmat készítettél számunkra, hogy itt lehetünk a te templomodban, annak ellenére is, hogy kint az időjárás talán nem a legbarátságosabb, de tudjuk, hogy még ezre az időjárásra is szükség van ahhoz, hogy kint növekedjen minden, és köszönjük, hogy te is úgy adsz igét, hogy akár csak az esőtől a vetés, az esőtől a növények, úgy tudunk mi is növekedni a te igéttől. És bocsáss meg azt, amikor nem tudunk olyan szívvel lenni, amit te elvársz tőlünk, amikor olyanok vagyunk, mint az Zebedeusnak a két fia, akik első helyet szeretnének, de talán nem úgy szolgálnak, ahogy te szeretnéd. Ilyenkor igazíts ki minket, mutasd meg nekünk a valódi utat, amit te szántál nekünk, és világosíts meg elménket a te igéddel. Adj hát most olyan fület és olyan szívet nekünk, ami be tudja fogadni ezt az igét, hogy előrébb juthassunk abban az úton, azon az úton, amit te szabtál nekünk, és hogy egyre jobb szolgáiddá válhassunk, és ezzel a mi életünk is egyre inkább gyarapodhasson. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 824. énekünknek az első versszakát. A 824. énekünk első versszaka így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja a szódat.
Hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján ma szólni kívánok közöttetek. Írva található Lukács evangéliumában, a 17. fejezetben, a 20. és 21. versekben, eképpen. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Szeretett testvéreim, tanulmányaimhoz el kellett olvasnom egy igencsak vaskos könyvet, az a címe, hogy eszkatológia. Az eszkatológia az a végidőkről, a világ végéről és az eljövendő dolgokról szóló teológiai tanulmányokat jelenti, meg szól a feltámadásról is. Ebben a könyvben nagyon érdekes elképzeléseket olvastam, rengeteg teória volt végig a teológia történetből, hogy ezek hogy fognak majd végbe menni. De egy 461 oldalas könyvről beszélünk, nem is a legkisebb alakúról. És ahogy olvastam, bennem is nagyon sok kérdés merült fel, én is elkezdtem gondolkodni ezeken a teóriákon, mert végül is mindenkit foglalkoztatnak a végidők valamennyire. Hívőt, hitetlent, keresztényt, más vallásút, teológust, laikust, minden embert. És ennyi verzióból az embernek nagyon nehéz irányt találni ebben az útvesztőben. Mert ez olyan dolog, ami mindenkit személyesen érint. Mindenki aggódik a jövő miatt. Mi lesz, ha meghalunk? Feltámadunk? Vagy csak úgy a mennybe jutunk? Milyen lesz aztán Isten országa? Kell majd ott enni és aludni? Ott lesz a kedvenc háziállatom? És milyen a pokol? Van egyáltalán pokol? Fáj a pokolban lenni? Ott van X vagy Y, akit nem szerettem, vagy éppen nagyon szerettem? Na és milyen lesz a világ vége? Az majd fájni fog? És akkor ott elpusztul minden? És akkor lesz új teremtés is? De az olyan lesz, mint egy földi ország? Ezek olyan kérdések, amiket kisiskolásoktól vagy gyerekektől hallottam a témában, előrevetítette az ő aggodalmaikat is. Láthatjuk, hogy ők sem mentesek az ilyen jellegű gondolatoktól, ők is aggódnak, és ez teljesen rendben van. Mert nem baj, ha foglalkoztatnak minket ezek a kérdések. Tudni akarjuk, hogy mi vár ránk. Vagy ma, ahogy néhány fiataltól hallottam, hogy tudni akarják egy, hogy egész egyszerűen megéri-e nekik kereszténynek lenni. Visszahozza-e a végén a befektetett munkát. Mert ha nem, akkor mennek másik céghez, ugye? A teológiának ezekre a kérdésekre nyilvánvalóan van egy válasza. Minden felekezetnek másik válasza van. Ez az egyik olyan téma, amiben talán a legkülönbözőbbek vagyunk. Nekünk, reformátusoknak is van egy válaszunk, természetesen a miénk a Bibliára alapozott. Az említett könyvet, amit az előbb a bevezetőben mondtam, ezt az eszkatológiát is három református teológusunk írta. Én ma nem konkrétan ezekről a dolgokról szeretnék nektek beszélni. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus teljesen más mutat nekünk. Természetesen Jézust is nagyon sokan kérdezték ezekről a dolgokról. Ő pedig ennél sokkal lényegesebb dologra fordította az ő figyelmüket, amikor megkérdezték tőle ezt. Arra, hogy Isten országának polgáraiként nekünk milyen felelősségeink vannak. Mert Isten országa közöttünk van, jelen időben, egészen konkrétan. Mi pedig ennek az országnak a polgárai vagyunk. Ma először nézzük meg azt, hogy mit jelent, hogy Isten országa közöttünk van, mit jelent az, hogy mi ennek a polgárai vagyunk, és hogy milyen felelősségekkel tartozunk, mint Isten országának polgárai. Legelőször nézzük meg azt, hogy mit jelent az, hogy közöttünk van. Akkor mondta Jézus ezt az igét, amit felolvastam itt az imént, amikor a farizeusok már megpróbáltak fogást találni rajta, megpróbálták kikezdeni őt. És lehet, hogy volt olyan a farizeusok között, aki egyébként tényleg komolyan érdeklődött e felől. Mert a farizeusok Isten országát egy kicsit máshogy képzelték el, mint mi. Nekik ez egy sokkal konkrétabb dolog volt. A régi Izrael visszaállítását, ahol elvileg Isten az Úr. És Jézusban is ezért sokan politikai szereplőt láttak. Valakit, akit Isten küldött, de igazából csak politikai segítség, nem pedig más. Jézus pedig erre a kérdésre egyszerre mutat messzebb és közelebb, mint ahogy azt a farizeusok gondolnák. Elmutat Istenre, és rámutat a köztük élő emberekre. Messzebb mutat, mert nem itt, vagy nem ott, nem egy fix helyen van Isten országa, nem emberek által meghatározott, elképzelt, vagy éppen kívánt időben, hanem Istentől jön, ott és akkor, amikor ő rendeli. Manapság is vannak szekták, akik megpróbálják előrébb hozni a világ végét, de ez nem egy új jelenség. Egy nagyon érdekes teológiai elképzelést olvastam egyszer arról, hogy Júdás maga is ezt akarta megtenni. Hogy hát ha azzal, amikor Jézust elítéli és a kereszten lesz, na majd akkor el fogja hozni azt az országot, amit ők várnak. És akkor megteremti majd a politikai békét, lejön a keresztről és király lesz. De Jézus nem így tett, mert Istennek nem ez volt a célja. És Júdás sem tudta előrébb hozni Isten országának az eljövetelét. De még így is eszköz tudott lenni Isten országának a kiterjesztésében. Mert Jézus váltságművével tud mindenütt ott lenni Istennek az országa. Mert közöttünk van Isten országa. Ott közöttünk, ahol Jézus Krisztus is ott van. Jézus művével Isten országa, ahogy mondtam, mindenütt jelen van, ahol az ő hívei is jelen vannak. És ezzel mutat lefelé közelebb Jézus. Közöttünk, emberek között van az országa. És teljesen fölösleges azzal törődni, hogy ez az ország végső soron milyen lesz, hogy fog eljönni, hogy mik lesznek a részletek, milyen lesz a sorrend, mi vár ránk ott. Mert Isten megmutatja nekünk, hogy ezek kevésbé lényeges dolgok, de azt is megmutatja nekünk, hogy Isten országával kapcsolatban mik a jó dolgok, és hogy miért éri meg mégiscsak nekünk is ebben az országban lennünk. Azok az ő polgárai, ugyanis akik vele járnak, és Isten országának a legfontosabb tulajdonsága az, hogy ebben van az örök élet. És minden más misztikus és titkos természetű, amit Isten elénk ad, vagy talán nem ad elénk, az mellékes dolog. És ami pedig még fontos, az az, hogy ennek az országnak a valósága az nem csak ezekben a misztikus, rejtélyes, eljövendő időkben van, hanem már köztünk van, és mi már jelen időben ennek az országnak a polgárai vagyunk. Beszéljünk tehát arról, hogy mit is jelent az, hogy mi polgárok vagyunk. Hogyan lesz az ember Isten országának a polgára egyáltalán? Úgy, hogy amikor megismerjük Krisztust, és igent mondunk Krisztusra, és befogadjuk a Szent Lelket, akkor mi átformálódunk Jézus Krisztus mására. És ekkor kapjuk meg ezt a polgárjogot, ekkor válunk Isten országának a polgárává. És meg is kapunk mindent azonnal, ami ezzel a polgárjoggal jár. És ahogy mondtam, elsősorban ebből a legfontosabb az örök élet. És ez sem jövő időben van. János evangéliumában úgy mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Nem jövő időben, jelen időben örök élete van. Belegondoltál már abba, hogy neked már most, ebben a pillanatban is örök életed van, és nem csak lesz valamikor, miután majd meghalsz? Hogy ez egy jelen idejű bizonyosság, nem pedig pusztán csak egy ígéret a jövőre? És nagyon fontos, hogy Isten országában nincsen kettős állampolgárság. Annak, aki a földhöz ragaszkodott, aki a világ királyának uralma alatt állt, annak meg kellett halnia azért, hogy neked örök életed legyen. És ezért is nem csak egy divatos kultúrdöntés a kereszténység, nem csak egy trend, nem csak egy politikai állásfoglalás a konzervativizmus mellett és a liberalizmussal szemben, ennél sokkal több. Aki voltunk, az megsemmisült, és lett helyette a Szentlélek bennünk. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él én bennem, így mondta Pál apostol. És képzeljétek el, hogy keleten, a zen buddhizmusban azt mondják, hogy aki be akar lépni az üresség országába, a nirvánába, annak előbb meg kell semmisítenie önmagát, és üresség természetet kell felvenni. Teljesen másról beszélnek, mint mi, de a folyamat ott is ugyanaz. Nekünk is előbb az óemberünknek meg kell halni, meg kell elevenednie az új embernek, Krisztusi természetet kell felvennünk, és úgy tudunk belépni Isten országába. És ha még más vallás is ennyire jól érti ugyanazt, amiről Pál beszél, akkor bizony nekünk is nyitott szemmel kell járnunk, és meg kell fontolnunk ezt. Pedig ők nem ismerték Pált, és nem is olvashattak tőle. A régi életünknek meg kell semmisülnie ahhoz, hogy Isten országának polgárai lehessünk. És ez fontos, hogy nem a fizikai halálról beszélünk. Nem, a fizikai halál az alatta van. Az az élet úgymond velejárója. De az örök élet ennél több. A létezésünk ennél több. Azért, mert az már Istenhez, Jézus Krisztushoz van ilyenkor kötve. Mert a mi testünk már a Szentlélek temploma kell, hogy legyen ebben az országban. És annak a fizikai halál már nem tud úgy ártani. Mert örök életünk van, hiszen Jézus Krisztus él már most bennünk. Ilyen ez a polgárság, amit kapunk. Ilyen polgárságot kínál nekünk Isten. Ez az az ország, amit a Jézus Krisztus képére átformált hívei alkotnak. Már itt, ebben a valóságban. És ha már itt, ebben a valóságban jelen van, akkor szóljunk végül is a felelősségeinkről is, mint polgárok. Mert vannak felelősségeink, de talán nem olyanok, mint amikre először gondolnánk. Nem tartozunk Istennek például semmilyen adóval. Egyrészt azért, mert semmilyen dolgot nem tudunk adni Istennek, ami neki már ne lenne meg. Neki nincsen szüksége vagyonra, nincs szüksége semmire. Másrészt, ő az egyetlen tartozást, amivel tartoztunk neki, a bűnünket, elengedte, megszabadított tőle az egyetlen dologgal, amivel tartoznánk neki. Nem ilyen dolgokról van szó. Isten országának ugyanis van még egy nagyon nagy különlegessége. Az, hogy minden egyes polgár egyben nagykövet is. Éreztétek már magatokat úgy valaha, hogy amikor külföldön jártok, akkor egy kicsit Magyarországot is képviselitek? Vagy a cselekedeteitek alapján egy egész országot ítélnek meg? Nem pedig csak egy embert? Nagyon sokat számít, hogy hogyan viselkedünk. Ez alapján lehet érdeklődést is felkelteni egy ország felé, de meg is lehet gyűlöltetni egy országot, ha rosszul cselekszünk. De ki is lehet javítani olyan hibákat, be lehet foltozni olyan sérüléseket, amit az emberek már magukkal hordoznak. Hadd mondjak egy példát. Néha részmunkaidőben az egyetemünknek a portáján kell, hogy dolgozzak, és nem olyan régen egy nagy külföldi csoport érkezett, és rengeteg probléma volt a szállással. És én próbáltam csak egyszerűen segíteni, vigasztalni őket, amit tudtam, megtettem értük. És a végén egy tájhölgy odajött, és azt mondta, hogy ebben az országban egyetlen jó dologgal találkozott, ez pedig a lakói volt. Nem azért mondom, hogy ezt magamat fényezzem természetesen, hanem hogy bemutassam nektek, hogy ennyi kicsi dolog is számíthat abban, hogy valakinek milyen tapasztalata lesz egy országról, egy csoport emberről. Egy egészen kicsi is. És nagyon fontos, hogy Jézus Krisztust is mi, mint Isten országának polgárai, így tudjuk képviselni. Nekünk jól kell képviselnünk őt. Mert nagyon sokan csalódtak már, úgymond, Isten országában, vagy abban, amit ők Isten országának gondoltak. Nagyon sokan csalódtak az egyházunkban. Nagyon sokaknak vannak rossz tapasztalatai. Elanyagiasodás, a politikai hangzatok, a lelki kiüresedés, a válaszok kerülése. Nagyon sok ilyen tényező van, ami az embernek meg tudja rontani a tapasztalatát Isten országa felé. De közöttetek ne így legyen, mondta Krisztus, ahogy olvastuk. Ha nagyságra törekedünk, ne a nagyságra törekedjünk, mert ha nagyságra törekszünk, ha mi kiemelkedni próbálunk, azzal csak felhívjuk magunkra a figyelmet, felhívjuk a hibáinkra a figyelmet, és ezzel rosszul fogjuk képviselni Isten országát. Úgy tudjuk jól képviselni, hogyha mi magunk is olyan lelkületet veszünk fel, mint amilyen Krisztusnak volt, aki szolgál, aki lehajol, aki segít, és aki jól képviselte az ő atyát itt a földön. Tehát olyannál kell lennünk, mint Jézus Krisztus, mert az olyanok az ő polgárai, mint ő maga. A mellékes dolgok miatt pedig ne aggódjatok, azok mind a tieitek Jézus Krisztussal együtt. A fizikai dolgokkal sem kell, hogy törődjünk, mert Isten nem fog nektek kevesebbet adni, mint amire szükségetek van éppen abban a pillanatban. Mert ahogy Jézus is mondja, inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként megadatnak majd nektek. Hát így legyen közöttünk. Ámen. Feleljünk az elhangzott igehirdetésre a 831. énekünk első verszakával. A 831. énekünk első verszaka így kezdődik: Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Helyünket elfoglalva, feleljünk az igehirdetésre imádságban is. Mindenható Úrunk, köszönjük neked, hogy már most a te országodnak a polgárai lehetünk. Hogy ugyan vár minket a tökéletes béke, hogy ugyan vár minket a tökéletesség benned, de addig is, itt a földön is, már részesei lehetünk ennek a polgárságnak, hogy te már megadtad nekünk annak az örök életnek az előízét, ami majd folytatódni fog mindig. És köszönjük azt, hogy nem hagytál magunkra, hanem a te szent lelkeddel folyamatosan itt vagy mellettünk, és a nehézségekben, a zavarokban, amikor a figyelmünk eltéved, amikor nem azzal foglalkozunk, amivel kellene, akkor ott vagy velünk, és segítesz, ahogy tudsz. Hiszen máshol segítséget nem is találhatunk, csak te nálad. Köszönjük, hogy minden gyermekeddel itt vagy, és hogy a te országod egész világszerte ott lehet, hogy sokan megismerhetnek téged azon át, a kedvességen át, amit tőled tanultunk, a szereteten át, amivel te lehajoltál hozzánk, és mi is le tudunk hajolni másokhoz. Adj nekünk ehhez erőt, és adj nekünk ehhez segítséget. Így kérünk, hogy légy mindannyiunkkal, azokkal is, akik nem tudtak most itt lenni ezen az Isten tiszteleten, vagy már rég nem tudtak a gyülekezetben eljönni, talán azokkal, akik csalódtak, vagy akiknek fájdalmaik és sérelmeik vannak. Mutasd meg nekik, hogy milyen a te országod, hogy milyen nagyok annak a kincsei, és hogy milyen értékes a te műved. Légy tehát, kérünk, gyülekezetünkkel és minden gyülekezettel, egész egyházunkkal és minden egyházzal, ahol a te országodat keresik, és ahol Jézus Krisztust, téged, Urunknak és megváltónknak szólítanak. És hadd imádkozzunk a békéért, hadd imádkozzunk a háború mi hamarabbi végéért, és hozd el azt, amit te megígértél nekünk, hadd legyen ennek a tökéletességnek, amit benned láthatunk, Egy kicsit nagyobb előíze is már itt. Hadd legyen ebből a békéből a világon egyre több. És köszönjük, hogy meghallgatod mindezt, és köszönjük, hogy meghallgatod azokat az imákat is, amiket most mi csendben, a szívünkben viszünk hozzád. Ámen. Mondjuk el közösen, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, a keddi alkalmak a nyári szünetre való tekintettel elmaradnak. Pénteken viszont meg van tartva az ifi alkalmak, 18 órakor a szokásos időben az ifiknek. Szombaton esküvőnk lesz, Antal Zoltán és Báder Fanni gyülekezetünk tagjai szeretettel várják 16 órakor az esküvőre a gyülekezetünk tagjait. Bocsánat, tehát pénteken 20 órakor férfi bibliakör is lesz. Hirdetem még a iratterjesztést, éljenek a kiadványokkal a testvérek. Köszönöm szépen.
Isten tiszteletünk végén, helyünkön maradva énekeljük az 590. énekünket valamennyi verszakával. Az 590. énekünk első verszaka így fog kezdődni. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa rád az Úr az ő orcáját, és adjon neked békességet. Ámen.